Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Kis Csaba, fotós, és természetesen a természetről lesz majd szó. Szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Csabi, veled már többször is beszélgettünk a fotóidról és a fotózásról. Azt hiszem, hogy mondhatom ezt, hogy nagy szenvedélyed. Mikor kezdődött? Hány éves voltál, amikor úgy döntöttél, hogy valamilyen fotómasinát veszel a kezedbe?
Ez egészen gyerekkoromra nyúlik vissza ez a dolog. Alsó tagozatos iskolás voltam, azt most meg nem mondom pontosan, hogy hanyadik osztályos, mikor az első valódi fényképezőgépemet megkaptam a szüleimtől, egy Smena 8-as gyártmányú orosz gépet, és hát ebbe fekete-fehér filmre fotózgattam én. Főleg családi eseményeken, de hát mindig próbáltam azért a filmkockákból tartogatni a természetre, a bogarakra, állatokra, így gyerekfejjel.
Amikor elkészítetted az első fotóidat, akkor milyen típusú gyerek voltál? Tehát leültél és nézegetted, pörgetted őket, vagy mindenkinek megmutattad? Hogyan élted meg, amikor elkészültek az elsők?
Igen, sokáig. Tehát ezek papírképek voltak, akkor még nem lehetett másképp mutogatni csak a papírképeket. És hát igen, hát sokszor átnéztem, kiválogattam, hogy ez szerintem jó. Most persze hozzá kell tenni, hogy a 24 kockából 15 az sajnos nem sikerült, mert a technikai beállítás részei azok teljesen ilyen adhok jelleggel történtek.
Akkor azért voltak így élményeid, de már voltak terveid akkor is. Milyen géppel fotóztál később? Azért nyilván a technika fejlődött, és neked is került jobb gép a kezed alá.
Fotóztam én aztán színes negatívra is, meg fekete-fehérre is még a további években. Különböző automata gépeim voltak, tehát igazán komoly filmes gépem nem volt, de ezekkel az automata gépekkel is, ahogy kiismerte az ember a működésüket, igazán jó felvételeket sikerült készíteni. Abban az időben még tudom, hogy autóversenyről is fotóztam, ilyen rallis képeket, jártunk ralli versenyekre, és akkor ott egészen közel, ugye nagy látószögű optika volt ebbe a gépbe, és akkor egész közel kellett ugye kerülnöm az autóhoz, és hát ott maga az élmény is nagyszerű volt.
Akkor ez egy kicsit veszélyes is volt, tehát hogy az életét is félti az ember egy rally versenyen, mert bármi történhet, és azt úgy képzeljük el ezeket a fotókat, hogy mondjuk a poros kerék között nagyon közel egy autó melletted?
Igen, ezeket úgy kell képzelni. Hát azért próbáltam én olyan ívet választani, olyan helyre állni, ahol a legkisebb esélye sodródhat ki egy autó.
Szóval volt azért izgalom. Mikor történt változás a fotózásban? Ugye ekkor is már azért nagyon sok minden érdekel, de hát nyilván a digitális világ azért őrült nagyot dob azokon a lehetőségeken, ami egy fotósnak a kezében van. Ez nálad mikor volt?
Hát ez egy ilyen 8 évvel ezelőtt volt, azt hiszem talán, lehet, hogy 10 is van már ez, szaladnak az évek. Megvettem az első digitális gépemet, egy viszonylag akkoriban komolynak számító Panasonic Bridge rendszerű gépet, és hát így, hogy nem fogyott el a nyersanyag a továbbiakban, így aztán a kísérletezés beindult, és egyszerű hozzám nőtt a gép, és hát azóta is nehezen engedem el. Azóta persze már egy sokkal komolyabb Nikon rendszerrel fotózom, egyszerűen a kezem meghosszabbítása, vagyis helyesebben az agyam meghosszabbítása a gép.
Ez nagyon jó, hogy így összenőtt veled tulajdonképpen. Emlékszel-e azokra a fotókra, amit itt a digitálisokból legelőször készítettél? Tehát mi volt az, aminél megállt, és azt mondtad, hogy ezt most meg tudom csinálni 40-szer is, hogyha nem tetszik mondjuk elsőre?
Rovarokat fotóztam, tehát ezzel a digitális géppel viszonylag nagy gyújtótávolságú lehetőség volt a kezembe, és akkor egy ilyen makró témába nyúltam én bele először, különböző lepkéket a hajnali fényben, különböző rovarokat, és hát itt azért hajnalban ezek le voltak ott dermedve a fűszálon, úgyhogy több lehetőségem volt az exponálásra, és aztán így szépen lassan kialakult a természetfotózás része is a dolognak.
Pontosan innen fogjuk folytatni néhány perc után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A természetfotóknál tartunk, és természetesen ezzel folytatjuk a beszélgetést Kis Csaba fotóssal. Azt mondta Csabi, hogy legelőször a digitális rendszereddel bogarakat, dermet állapotban hajnalban fotóztál, azután is a természetben maradtál, így mentél tovább? Hogyan választottad meg ezeket napszakokat, évszakokat, amikor vizsgáltad a bogarakat, illetve a természetet?
Elejébe ezeket a rovarokat próbáltam megelőkíteni különböző fényviszonyokba. Leginkább ez a hajnali párás, harmatos, fűszálas feeling tetszett a legjobban, de aztán gyorsan tovább is kellett lépnem, mert egy idő után már nem tudtam akkor hirtelen magamnak újat mutatni a témában, és akkor jöttek a tájképek, különböző időjárási anomáliákat próbáltam megörökíteni, különböző fényviszonyokba kerestem a lehetőséget a jó képek elkészítésére.
Van olyan táj itt Kiskunhalason, vagy tájrész, vagy nem is tudom, a természetnek egy kis szelete, ahova mindig visszajársz, tehát ahol megvárod, hogy tavasz legyen, ősz legyen, tél legyen, ennek a váltakozását is figyeled?
Van. Harkapusztán van egy kedvenc öreg körtefám, és azt azért meglátogat. Ha nem is fotózom, de azért elmegyek 2-3 havonta oda, és akkor megnézem, hogy milyen állapotban van. Mindig lehet érdekes. Egy időben nagyon sokat fotóztam is ezt a fát, éjszaka, nappal, ködbe, tavasszal, virágba borulva, besárgulva ősszel, tehát nagyon fotogén kis fa.
Honnan ez az igazi vonzódás a természet? Ez ennek mindig van valami gyökere minden ember életében?
Hát édesapámmal már nagyon kis gyermekkoromban horgászni jártam, és ott a vízi világ, a vízi madarak hangja, a maga a horgászat, a víz illata már akkor abul ejtett, és hát ezt az érzést azóta is mindig próbálom és keresem újra megélni.
Szerintem nagyon fontos, hogy a természettel kapcsolatban legyünk már csak azért is, mert picit ki lehet szakadni a világból. Amikor a fotókat a kezedbe vetted ebből az első digitális özönből, mondhatom így, mert azért mondjuk egy rendes kis filmes gép után ez özönnek számít, hogyha fotókat tekintünk, akkor mit éreztél, hogyan tudtál válogatni, mi alapján tudtad azt mondani, hogy ezt megtartom, ezt nem tartom?
Hát igen, nagyon jó volt a kifejezés, ez egy digitális özön volt, aminek körülbelül az 5%-a volt értékelhető felvétel. Hát nem tudtam hirtelen válogatni, tehát a legtöbb éles volt, és én azt hittem, hogy ezek nagyon jó képek, és én azt hittem, hogy én milyen jó fotós lettem, mert én éles képeket tudok csinálni. Aztán későbbiekben rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon kevés még, hogy éles a kép a jó képhez.
Itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor találtál az interneten egy fotóst, akit felkerestél. Ezt a kapcsolatot légy szíves, meséld el, mert ez a te tulajdonképpen fotós pályádon azért nagyon meghatározó.
Igen, az interneten akkor én már néztem természetfotókat, nagyon tetszettek mások természetfotói is, nagyon megtetszettek Daróczi Csaba természetfotói, valahogy teljesen más volt, mint az összes többi, és aztán az interneten én rákerestem, és hát kiderült, hogy ő Soltvadkerti, nincs is messze, és hát én vettem a bátorságot, és ráírtam egy e-mailt a Daróczi Csabára, hogy mi volna, ha egyszer megnézni a képeimet. Aztán nem utasított vissza egyáltalán, mondta, hogy szedjek össze egy anyagot, és vigyem el hozzá, mutassam meg.
Hogyan folytatódott a történet? Azért vittél magaddal nem kevés fotót. Mi volt az első benyomás, és mi lett a folytatás?
Körülbelül 50 képet vittem el, amit úgy gondoltam, hogy ez a színejava, tehát ezek a nagyon jó képeim. Na most ebből durva, azt hiszem 2 vagy 3-ra mondta Csaba, hogy hát ez nem jó, a többit azt felejtsük el, mert az hol kompozícióba, hol fénybe, tehát nem stimmeltek a képek egyáltalán.
Milyen volt számodra ez az első találkozás? Visszavetett, vagy pedig inspirált arra, hogy akkor jobb legyél és mindent megtanulj, amit úgy éreztél, hogy még nem tudsz?
Inspirált, egyértelműen inspirált. Ezek után már az archívumra, amit én addig felhalmoztam, én arra úgy gondoltam, hogy júj, ezt inkább tegyük félre, és akkor most már célirányosan, tehát nem kattogtatunk a vakvilágban, hanem célirányosan próbáljak meg fotózni. Aztán a Csabával ugye többször össze is jártunk, el is itt magával fotózni. Na most ezek az alkalmak jelentették az igazi alapot a munkásságom elején.
Innen fogjuk folytatni, hogy erre az alapra hogyan építkeztél.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kis Csabával folytatjuk a beszélgetést a fotókról, és ahogy mondtad, hogy az alapokat Daróczi Csaba segítségével szerezted meg, ugye vele mentél a fotózásokra, és ott tanultál tőle sok mindent, és céltudatos lettél. Hogyan választottál célokat, és ez a fejlődési folyamat, ez hogyan alakult nálad?
Mindenképpen onnantól kezdve megpróbáltam tudatosan fotózni, megpróbáltam előre elképzelni, hogy én milyen képet szeretnék elkészíteni. Tehát nem csak nyakamba akasztottam a gépet, elindultam a vakvilágba, és láttam valami szépet, azt lefotóztam. Igazából így nagyon-nagyon nehéz jó természetfotót készíteni. A jó természetfotó az mindenképpen meg van tervezve előre. Én nem mondom azt, hogy nem lehet néha napján belebotlani egy olyan szituációba, ami még éppen olyan fényviszonyok között is van, hogy nem lehet véletlenül jó fotót készíteni. Az előre megtervezett képek azok mindenféleképpen sokkal jobbak.
Mit értesz azon, hogy előre meg van tervezve? Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk súlyában, hogy mi van elhelyezve a képen, abból hány százaléknak kell ezen az oldalon, azon az oldalon lenni, illetve a fényeket is hozzá tudod előre tervezni? Erről beszélj egy kicsit.
Így van. Pontosan mindent előre meg kell tervezni. Hogyha a természetes fényviszonyok semmiképpen nem jönnek össze, akkor jönnek a mesterséges fények, a vakuk, különböző lámpák, és addig próbálom a szituációt létrehozni, amíg a végén a gépem keresőjén meg nem jelenik az a kép, amit én elképzeltem elsőre.
Mik voltak azok a témák, amik így a fejedben kialakultak? Mert azért egy természetben egy fotót kiválasztani vagy megtervezni azért az nem egy kis dolog, hiszen rengeteg mindenből lehet választani. Mik voltak azok a kedvencek, amikkel kezdtél?
Sokat fotóztam madarakat. Madaraknál nagyon lényeges, hogy az ember ismerje a viselkedését. Tehát azt a madarat, azt a madárfajt, amit fotózni szeretne, annak először fényképezőgép nélkül kell nekiülni, és megismerni a viselkedését, hogy milyen szituációkban hogy reagál. Ugyanis a fényképezőgépnél, ha belenézünk a keresőbe, amit a keresőben látunk, azt már nem tudjuk megörökíteni. Mert ugyanis mikor lenyomjuk a gombot, utána egy folyamat játszódik le, de az már nem az lesz, amit a keresőbe elsőleg láttunk. Ezért tudnunk kell, hogy a madár mit fog csinálni, és amikor azt csinálja, előtte keveg, nyomjuk a gombot, és akkor az lesz a képen.
Mik voltak a kedvenc madárfajaid, amiket szerettél megfigyelni, mert azért a madaraknak elég különleges a viselkedése?
Az énekes madarak voltak az elsők, ugye ők viszonylag jól mozgathatóak, hogy így fejezzem ki magamat, télen az etetővel, nyáron pedig egy itatóval. Nagyon jól lehet őket koncentrálni, eleve megfigyelni a viselkedésüket, és akkor utána ezeken a helyeken eredményesen lehet fotózni is őket.
Ők azért mondhatnám azt, hogy talán közelebb vagy könnyebben elérhető madarak után, milyenek lettek még a kedvenceid? Én láttam jó néhány fotót már tőled, és nagyon sokféle madarat láttam, amit lefotóztál.
Vízi madarakkal is próbálkoztam, különböző szárcsák, récék, gémek. Ragadozó madarak is azért sorra kerültek. Most így megsatszolni nem tudom, de szerintem egy 50-60 fajta madarat biztos, hogy fotóztam már.
Van olyan képed, amire emlékszel, hogy eszméletlen nehéz volt megcsinálni, de nagyon nagy öröm volt, amikor sikerült?
Madaraknál igen. Igen, volt a harkályt, szerettem volna röptében fotózni. Harkály rettentő gyors madár, és hát igazából télen az etetővel azért őt is lehet koncentrálni valamennyire egy helyre, és a projekt az volt, hogy hóesésben vakuk által megvilágítva repüljön éppen az etető felé a harkály, és egy szép kitárt szárnyú pozícióban a kockás szárnya átvilágítva a vakuval, ez volt a terv. Hát azt hiszem, hogy negyedik nap lett meg az a kép, amire igazából vágytam. Aztán volt másik 110, ami rajta volt a harkály, ugyancsak nem éppen olyan pozícióban, vagy egy 5 centivel arrébb, mint gondoltam, de végén összejött a dolog. Igaz, hogy hóesés sajnos akkor már nem volt, de a kompozíció tökéletes lett, és a madár is tökéletes a képen.
Úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus érzés, amikor sikerül megvalósítani, amit elképzelsz. Folytatjuk tovább, hiszen rengeteg olyan kép van még a birtokodban, amivel nagyon nagy sikereket is értek el. Ezek következnek most néhány perc múlva.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
A természetfotókról beszélgetünk tovább Kis Csabával, és nagyon sok mindent elmondtál már arról, hogy hogyan készítetted tudatosan a képeidet, és azt mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon pozitív, gyümölcsöző együtt dolgozás is mögöttetek áll Daróczi Csabával. Mennyi idő volt az, ami alatt tulajdonképpen odáig eljutottatok, hogy egymásnak is megmutattátok a képeiteket, és véleményt is formáltatok arról, amit a másik munkájában láttatok?
Kezdetektől fogva véleményt alkottunk egymás munkáiról. Hát én először csak, hogy hú, de jó a Csabáiról. Én meg persze az összes létező kritikát felróta, amit csak lehetett a képeimmel kapcsolatban, amit én mai napig nagyon köszönök, mert hát ugye fejlődést igazából ez hozta. Egy év alatt durván olyan hatalmas képanyag gyűlt össze a részemről, hogy elhatároztam, hogy csinálok egy kiállítást, és akkor másoknak is megmutatom ezeket a képeket. Ebben a Csaba nagy segítséget nyújtott már a kiállítás anyagának a válogatásában is. Aztán hát őt kértem föl, nyissa is meg a kiállításomat. Nagyon-nagyon pozitívak voltak már az első visszajelzések a kiállításon. A vendégkönyv is tele lett írva, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, és egy újabb lökést adott a munkásságomba.
Mindenkinek szerintem elérkezik egy pillanat, hiszen rengeteg fotót készítettél, jobbnál jobbakat, és ahogy mondtad, hogy a pozitív visszajelzések is mindenképpen előre sarkaltak. Igazából egy pályázatra hogyan kell elkészülnöd azzal a munkával, amivel úgy gondolod, hogy már valóban mondjuk nevezésre méltó munka?
Igen, egy pályázatra olyan képet kell választani szerintem, ami utánozhatatlan, ami megismételhetetlen, vagy csak nagyon-nagyon ritkán kerül objektív elé a téma. Igazából egy ilyen képpel lehet szerintem eredményesen pályázni. Pályázni mindenféleképpen lehet, csak hát valószínűleg, hogy a pályázat végére ezek ki fognak esni a pályázatból, mert a zsúri nem egy olyan képet lát, amit még sohasem látott, hanem egy olyat, amit mások szó látott. És a zsűri szerintem a kell látott pillanatokat, vagy amit még soha nem látott, azokra fogékony igazán.
Van egy képed, amelyet igen rangos elismerés szereztél, a címe a Pókerdő. Ezt a képet, amikor először elkészítetted, akkor mik voltak a fejedben a tervek, és hogyan tudtad megvalósítani, mert ebben digitális trükk is van, úgy mondanám, tehát, hogy nem egy természetfotót kell elképzelni, ami pontosan visszaadja a természetet, hanem van benne egy kis különlegesség.
Igen, egy erdő részletet már évek óta figyeltem ősszel, ahol a pókok hatalmas hálókat szőttek. Próbáltam többféleképpen megfotózni a témát, hajnalban párás hálókkal, ködben, esti lemenő napfénynél, de egyik se volt egy korszakalkotó. Nem voltak rossz képek, csak nem voltak azok az igazán áttörő képek a témáról. És addig törtem a fejem, míg kitaláltam, hogy egy multi-expós képet fogok készíteni, ami gyakorlatilag úgy működik, mint a régi filmes gépnél, mikor elfelejtettük tovább húzni a filmet, akkor ugye a következő kockát is rá tudtuk exponálni ugyanarra a képkockára. Na most a digitális technika ez ugyanúgy működik, csak ugye a szenzor van a film helyett, és akár kettőt, többet, 6-7-8 expozíciót is lehet egy kockára ráfényképezni, és én egy dupla expozíciót választottam. Az első expozíciónál a pókot fényképeztem be egy villanó vakufény segítségével, a második expozíciónál pedig a hátteret, viszont azt egy sokkal hosszabb záridővel, és kicsit meg is mozgattam a kamerát közben, ezért egy ilyen elmosódott háttér előtt van egy éles pókháló, egy éles pókkal.
Ezzel a képed a második díjat nyertél akkor a természetfotópályázaton. Mekkora sikernek könyveled ezt el, hiszen ezt a technikát, ahogy mondtad, azelőtt talán még senki nem is csinálta, tehát ilyen fotóval ott nem neveztek abban az évben.
Csináltak, csak teljesen más témában. Tehát ez egy-két évvel már ez a multi-expós technika kezdett jönni, csak teljesen más megközelítésből használták az emberek. Általában úgy használták, hogy ugyanarra a témára fotóztak egy éleset, aztán utána egy életlen képet, és ezért egy ilyen ködös hatása lett. Most az enyém az teljesen merőben másképp közelítette meg a technikát is. Tehát én vakusztam is közben az első képnél, aztán a másodiknál már nem. Így valóban egy újdonság erejével hatott a kép.
Hát ehhez nagyon gratulálunk. Természetesen voltak még képeid, amelyel egészen új dolgokat fényképeztél le, és azokkal is sikereket értél el. Néhány perc múlva ezekről fogunk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
A sikereknél, a díjaknál tartunk is, Csabával beszélgetünk a fotózásról, és természetesen a fotóiról, amit készített. Egy olyan kép is a Lencse végre került, amit megterveztél, amivel valóban több díjat is elnyertél. Mondd el kérlek, hogy melyik pályázaton indult ez a kép, és milyen címet adtál neki?
Igen, abban az évben azt hiszem, hogy 3 első díjat is nyertem ezzel a képpel. Mind a 3 egy nemzetközi pályázatnak az első díja volt, köztük az egyik a pályázat nagy díja is volt. A képen egész egyszerűen 5 szál vagy 6 szál muhar található. Ez semmi lesfotózás, semmi trükk, semmi különleges dolog nincs a képen, viszont a világítási technikában rejlett ennek a képnek a kulcsa és a sikere, ugyanis itt ez késő este készült felvétel volt, villanófénnyel bevillantottam ezeket a muharszálakat, és utána ez egy hosszabb expozíció volt, utána egy hidegebb fénnyel még megvilágítottam a növényeket, és mozgattam a kamerát. És ezzel egy ilyen kékes fátylat, egy ilyen meseszerű dolgot vittem a képre, és kék és sárga komplementer színek szerepelnek a képen. Egy egészen meseszerű kép született a dologból, amit ugye a nemzetközi zsűrik is nagyra értékeltek.
Ezek nagyon különleges képek. Láttam ezt a képet többször is, és ahogy így mondtad, ez a komplementer színek, tehát valóban olyan, mintha világítanának ezek a kis muharszálak, és mögötte a sötét kékben, tehát mintha ringanának, hihetetlen egyébként ez a fotó. Vannak-e még ilyen képek a fejedben, amiket megterveztél és szeretném megvalósítani, mert nagyon bátran használod magát a természetet, annak minden adottságát, és a technikát, és annak minden adottságát is.
Igen, rengeteg projekt forog még a fejemben. A megvalósításuk az általában mindig várat magára legalább egy-két hónapot, míg kitalálom a technikai hátterét, hogy ezt hogy fogom megcsinálni, de sok projekt van a fejemben, ami ezután következik még majd.
Bízunk benne, hogy ezt látni is fogjuk. Azért mondtad, hogy egy-két hónapot várat magára. Mi az a leghosszabb idő, amit várnod kellett arra, hogy egy kép megvalósuljon? Mi az, amit megterveztél, és mondtad, hogy mi mindig nem jó, mi mindig nincs ott minden, aminek ott kell lenni?
Körülbelül ilyen 2,5 év volt. Egy hatalmas akácfán lévő gólyafészket találtam a kint a pusztába, és ezt szerettem volna egy vörös holdkeltével megfotózni, úgyhogy a felkelő vörös teli holdat belehelyezem a gólyafészekbe. Hát ez körülbelül 2,5 év volt, mire az időjárási körülmények is kedveztek a dolognak. Többször volt vörös holdkelte a 2,5 év alatt, többször kint is voltam, de vagy felhőzet volt, vagy csak simán annyira poros volt a légkör, hogy nem tudott rendesen érvényesülni ez a jelenség. És aztán egyszer tökéletesen összeállt minden, kimentem, kivittem a kis tájolómat, fokra pontosan betájoltam, hogy hol fog kelni a hold, beraktam az állványt, vártam fél órát, és egyszer csak jött a hold, és ott volt a fészekbe.
Ilyenkor mit érez az ember, amikor ennyi időt vár egy olyan képre, ami a fejében megszületett?
Hát örül, nagyon. Ez egy fantasztikus érzés.
Úgy gondolom, hogy ezért is érdemes folytatni a munkát. Nem csak egyedül dolgozol, ugye a Kiskunszt Fotóklubban azért nagyon sok mindenféle információt, technikai dolgot cseréltek úgymond egymással. Egy picit beszélj a klubnak az életéről.
A klubot Daróczi Csavával ketten alapítottuk egy cirka 5 évvel ezelőtt. Környékbeli fotósokat gyűjt össze a klub. Az aktív törzs gárda az durván egy ilyen 10-12 fő. Minden hónap első keddjén tartunk klubfoglalkozásokat. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy mindenki hozza a friss képeit, vagy esetleg későbbi képeit is. Egy projektoron vetítünk, nagyon jó hangulatban telnek a klubestek. Elsősorban megpróbáljuk az adott képnek az összes létező hibáját felhozni, amit éppen nézünk, ugyanis a kép készítőjének is, és a néző közönségnek is, akik éppen ott vagyunk, ebből rengeteget lehet tanulni.
Azt gondolom, hogy mi is láthattuk, ugye a halasi közönség már többször a kiállításotokat, tehát ennek a Kiskunszt Fotóklubnak többször összegyűjtött gyönyörű képei már kiállításra kerültek. A terveitekben szerepel, hogy a jövőben is folyamatosan fogtok kiállítást rendezni?
Igen, minden évben egy ilyen közös kiállítást, ami vándorkiállítás is, általában Kiskunhalason van az első, és Soltvadkert, Kiskörös, Szegedre is vittük már a kiállításunkat. Ezt egy hagyománnyá teremtettük, úgyhogy ez minden évben várható lesz.
Hát nagyon várjuk mi is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálunk az eddigi sikerekhez, és természetesen további nagyon jó munkát kívánunk, és kiváló fotókat.
Köszönöm szépen.